Folytassuk tovább akkor a Péter levelét. Péter első levelének a negyedik fejezetéből a 12. verstől a fejezet végéig, 19-ig szeretném elolvasni az igét. 265, semmi 265. oldalon van a Új Szövetségben. Tehát Péter első levele, negyedik fejezetéből, a 12. verstől a 19-ig. Így hangzik az ige. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Ebben az igerészben Péter apostol visszatér a levél elejének a gondolatához. Péter 1 Péter 4:12. Tehát 265. oldalon van. 265. Megvan? Meg. Tehát a 12. verstől ott azon az oldalon. Tehát Péter visszatér a levelének a első, vagy a negyedik fejezetnek az első részében elkezdett gondolat menethez. Ott azt olvastuk, hogy vértezzétek meg magatokat, vértezzétek fel, azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, elszakad a bűntől. Itt ugyanezt a gondolatot veszi elő, de inkább, minthogyha többet beszélne arról, hogy a lelki szenvedés az bizonyos értelemben mélyebb, mint a testi szenvedés. Igaz, úgy szoktunk vele lenni, régebben legalábbis, amíg gyerekek voltunk, hogy jobban örültünk volna otthon egy pofonnak, mint az, hogy mondjuk az édesapánk vagy az édesanyánk nem szól hozzánk, vagy valami lelki neheztelést érzünk vele kapcsolatba. A mai világban már sokszor nincs így, mert most már nem lehet megütni se a gyereket, mert rögtön bejelenti a szülőt. De az biztos, hogy a testi fáradtságot, vagy a testi szenvedést olykor az ember könnyebben viseli, mint a lelki szenvedést. Tehát ha például valaki elveszít valakit, tehát az édesapját, édesanyját, vagy házastársát, vagy nagyszüleit, vagy gyerekét, azt azért nagyon nehezen tudjuk a lelki problémákat, nehézségeket feldolgozni, ellenben ha valami fizikai probléma van, azt azért úgy könnyebben túl jutunk rajta, vagy akár egy fáradtságon is. Tehát azzal kezdi itt az apostol, és ezt lehet szó szerint venni, lehetett akkor szó szerint venni, hogy a szenvedés tüze miatt, ami közöttetek van, ami megpróbáltatásul támad, ne háborogjatok. Igaz, azért lehetett ezt abban az időszakban szó szerint venni, mert ott vagyunk a Néró üldözésének az időszakába, és hát akkor szó szerint megégették a keresztényeket. És olyan fajta szenvedéseket kellett elhordozniuk, amiket mondaná az ember, hogy a mai világban nem ismerünk mi. De ez nem így van az egész világon, azért az internet sok mindenre jó. Tegnap direkt, ha a Gergőtől odaférek, bekapcsoltam, és van egy ilyen, hogy keresztény üldözések ma, van egy ilyen honlap. És rákattintottam, és azt írja, több oldalon keresztül, egy nagyon sok szenvedés sorol föl, hogy 2012-ben 105 ezer keresztényt öltek meg a világban a hitéért. Tehát több mint 100 ezer embert öltek meg a hitéért. Nekem ez olyan elképesztően nagy számnak tűnt. Na nyilván nem Nyugat-Európába, meg nem az USA-ba, hanem elsődlegesen Afrikába, Észak-Koreába például azt mondják, 30-40 ezer ember van táborokba, gulágokba a hitéért. Vagy Kínába, Vietnámba, és ott felsorolta a külön Nigériába, különböző ázsiai, afrikai országokat. És azért azt nem lehet, hogy Egyiptomba, a pop keresztényekre, most volt nemrég egy újságcikk, hogy rájuk törték az ajtót. Tehát nagyon sok olyan szenvedés van ma is a világban, amiről mi vagy nem hallunk, vagy nem jutunk ilyen információhoz, de ma is halnak meg emberek, akár olyan módon is, hogy szó szerint megégetik őket. Azért, mert hívőnek vallja magát, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéért hal meg valaki. Tehát ez valahogy úgy elképesztő az ember számára, és azt gondolnánk, hogy a nyugat ennél jobb, hát bizonyos szempontból jobb, bizonyos szempontból rosszabb. Abból a szempontból talán jobb, hogy sokkal könnyebb a nyugaton élő, vagy hát Közép-Kelet-Európában élő embereknek, mert nálunk nincs üldözés egyelőre, meg hogy sok mindenben az embernek az élete talán kiegyensúlyozottabb, de ugyanakkor a kényelem az pedig nagyon sokszor Krisztus ügyének az ellensége. Azért, mert az ember elkényelmesedik, ellustul. Nem véletlenül mondják azt, hogy a második világháború, lelkileg is, a második világháború után milyen nagy ébredések voltak, vagy nekünk Heinz bácsi, aki régebben járt, ő azt mesélte el, hogy ő már nem jön Magyarországra, hanem Ukrajnába megy, akkor, amikor még tudott autózni, azért, mert Ukrajnába vágyakoztak ezekbe a posztkommunista országokba, vágyakoztak az ige után. Tehát sokkal nagyobb volt az éhség, az igére, mint egy elkényelmesedett nyugaton. Itt is vannak üldözések, csak másabb jellegűek. Olvastam ilyen cikkeket, amiről már részben beszéltünk is, hogy mit tudom én, Itáliában, illetve Olaszországban voltak olyan, nem tudom hol volt pontosan, nem emlékszem rá, hogy levetették a keresztet a falról valamilyen intézményben, mondván, hogy ilyen jelképet nem lehet használni. De olvastam másik cikket is, hogy talán Angliában volt az, hogy egy nővér azt mondta a betegének, egy baptista, hogy vele szeretne imádkozni a betegségébe, és a nővért elbocsátották az állásából. Az úgymond keresztény Európában. Vagy olvastam egy másik cikket, ahol egy házasságkötésben, aki házasságkötő volt, és azt mondták neki, hogy adjon össze homoszexuális párokat, és ő ezt megtagadta, és ezért elbocsátották az állásából. Tehát azért azt nem lehet mondani, hogy a fejlett nyugaton nincsen üldözés, csak más minőségű, más jellegű. Nyilván nem olyan eleven vagy olyan erős, mint ezekben az ázsiai vagy mohamedán országokban, ahol azok a gondolatok jönnek előtérbe, amit az ő vallásuk, a hinduizmus meg mások tartanak, és akkor azt engedik, és az összes többit pedig szigorúan tiltják. Tehát azért mondom, hogy lehet ezt úgy is olvasni, ezt az igét, hogy a szenvedés tüze az azért bizonyos értelemben a mai világra is igaz, hogy azok, akik megvallják a hitüket egy Nepálban, azok bizony üldöztetnek. Ugyanúgy a mai világban pedig, úgymond már nagyon modern világban élünk, és nagyon sokan vállalják a testi halált is ezért. Persze nyilván lehet olyan értelemben is érteni, ahogyan egyesek mondják egy kicsit gúnyosan is, hogy hát aki keresztény, az szenvedjen. Hallottuk már ezt, igaz, hogy a hívő embernek azért többet el kell viselnie. Sőt, ha valaki hitben van, hát ezt a világ mondja, tehát a világi gondolkodású ember, hogy hát a világ részéről ez a normális, hogy egy olyan ember, aki hitben van, annak bizonyos szenvedéseket el kell viselnie. És hát azért ez nyilvánvalóan nem kellene, hogy így legyen az ő részükről ez a fajta megközelítés, de azért hallott már ilyet többször az ember, hogy hát nyilvánvalóan az ezzel együtt jár ez a fajta gondolkodásmód. És hát nyilván nem mindegy, hogy mitől szenved valaki. Tehát itt az igében olvastunk olyat, igaz, hogy ha ne szenvedjen úgy valaki köztetek, mint gyilkos, vagy ne szenvedjen úgy valaki, mint tolvaj. Tehát ezek a köztörvényes bűnök, amikről itt szó van, nyilván Istennek mindig az a célja, hogy az ő közösségét, az ő gyülekezetét megtisztítsa. És ezért azok az egyértelmű bűnök, azért nem gondolom, hogy egyrészt ránk jellemzőek lennének, másrészt pedig általában a keresztény emberre jellemző lenne, hogy valaki ilyenfajta gondolkodásban, vagy bűnben, vagy nyilvánvaló dologban szenved, vagy mert hát ez is szenvedéssel jár. Egyrészt azért, ha elkapják az embert, akkor azért, mert börtönbe vetik, ha meg nem, azért a lelkiismeret nyugtalanítja ezeket az embereket, bár én elképedve olvasom ennek a kisfiúnak az esetét, akit most folyik egy ilyen tárgyalás, aki 11 éves volt, vagy hány éves volt, és valami brutális módon megölték szinte, semmi fajta lelkiismeret furdalást nem tanúsítanak azok. Szóval az ember elképed, hogy egyesek hová jutnak el az ember egy gyerekkel való bánásmódban, már pedig a börtönbe is, azokat, akik gyerekeket bántanak, azokat ott nagyon a legalsó polcra, ezt tudom annak idején, amikor jártunk be, azok a legmegvetettebbek még a börtönbe is. Nem csak a világba, hanem a börtönnek a hierarchiájába az, aki gyerekeket, meg nőket, meg időseket bánt, azok megnézhetik ott benn magukat, mert ott is mindenféle dolgot megcsinálnak velük, mert még ők is megvetik, akik pedig köztörvényes bűnöket követtek el, de ezt annyira súlyosnak tekintik. Itt viszont az ige nem erről beszél, tehát amit nem véletlenül mondja az ige, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Hogyha a testnek vetünk, akkor a testből aratunk veszedelmet. Ha a léleknek vetünk, akkor a lélekből aratunk örök életet, és ez utóbbiról beszél itt az ige, hogy ne csodálkozzunk azon, ne háborodjunk fel azon, hogyha valami fajta szenvedés ér bennünket, mert ez az Úr Jézus Krisztusért vállalt szenvedést jelenti. Hogyha valaki megvallja Jézus Krisztust a környezetébe, az emberek között, annak valamilyen fokú szenvedéssel szembe kell néznie. Mindenképpen. És erről beszél itt a ige, és ez egy picit kapcsolódik azért az előző részhez is, nem lehet az igét mindig kiszakítani, vagy soha nem lehet kiszakítani a környezetéből, mert az előző részben azt olvastunk, hogy ha valaki mondja Istennek a szavait, ha valaki szolgál, erről beszéltünk a múlt alkalommal, akkor úgy szolgáljon, minthogyha Istennek szolgálna. És ez arról a fajta szenvedésről beszél, ami olyan értelemben belülről van az ember életébe, hogyha én az Úr Jézusnak átadom az életemet, odaszánom, akkor minden nap meg kell tagadni az óemberi természetemet, hogy tudjak Jézusnak teljes szívvel szolgálni. És ez szenvedéssel jár. A testünknek a szenvedésével, de ez magunkban van, belül van. Az, amiről itt az ige beszél, az kívülről él bennünket, amikor bizonyságot teszünk az emberek között. És hát ezzel kezdődik ez, hogyha valaki nem tesz bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztusnak a követe, vagy Jézus Krisztusnak a képviselője, nyilván az nem is szenved. Azért, mert hát akkor nem tudják róla a többiek, vagy a környezetében, hogy keresztény valaki, és hát ez nem egy jó dolog. A mai világban sokszor azért benne van ez a fajta bujócskázás, vagy ez a fajta rossz értelembe vett szégyen érzet. Az, hogy a keresztény ember, a hívő ember alázatos, az nem jelenti azt, hogy szégyelni kellene a hitünket. Nem szabad szégyelni. Nem szabad szégyelni semmilyen körülmények között, és ha kérdeznek bennünket, nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindig, minden pillanatban az ember az Úr Jézusról beszél, mert akkor tényleg furcsa lenne valaki, hogyha minden pillanatban állandóan bizonságot tenne, és nem is biztos, hogy jó lenne olyan értelemben, hogy mit tudom én csináltam ezt egy időben, emlékszem rá az iskolába, és a gyerekek nem néztek teljesen normálisnak, de nekem nem is az a feladatom, hanem hogy nekik megtanítsam a magyart. És nem jó az, hogyha az ember olyan értelemben, persze ez nem jelenti azt, hogy én eltitkolom, hogy mit hiszek, de nem arról, nem az volt a feladatom, nem azért kapom a fizetésemet, hogy erről beszéljek, hanem azért, hogy megtanítsam nekik a irodalmat, meg a nyelvtant. Ettől függetlenül nyilván azért beszéljön az ember. És itt is arról szól ez az ige, hogy ne lepődjünk meg, mert Jézus megmondta azt, hogy aki az ő követe, aki őt követi, azokat szenvedés fogja érni. És hát nyilván ezek a fajta szenvedések, ezek azért vannak, mert a világ, pont erről beszélt András vasárnap, hogy a világ nem fogadja el az Úr Jézus Krisztust. Igaz, egy Pilátus, nem véletlenül értelmezik Pilátusnak a helyzetét úgy, hogy Pilátus gyáva volt. Mert ő nem adta fel a hatalmát, pedig azt tudta, hogy az Úr Jézusban nincsen bűn. Neki le kellett volna mondani a saját hatalmáról. Azt viszont a világi ember nem teszi meg. Mert az pénzzel jár, dicsőséggel jár, sikerrel jár, és a mai világban is ezért nagyon sokan nem akarják követni az Úr Jézust, mert jól érzékelik, hogy abból a világi dicsőségből, sikerből, pénzből, abból valamit föl kellene adni. De ennek cserébe nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy nagyon magas polcon nem lehet valaki az Úr Jézusnak a követője, de hogy nem lehet. Tehát régebben is voltak Nikodémusok, akik a nagy tanácsnak tagjai voltak, vagy nyilván voltak olyanok, egy második Rákóczi Ferenc, akiről tudjuk, hogy hitben volt, vagy egy Arany János, de ez nem jelenti azt, hogy valaki ilyen értelemben nem hitben van, de általában ez igaz, hogy aki a hatalma csúcsán van, az nem fogadja el az igazságot, mert ahhoz tudja, hogy abból a hatalomból le kéne adni, és az Úr Jézus Krisztust kellene elfogadni a hatalomként. És ez meg nyilvánvalóan az ő érdekveszteségével járna. Azt mondja itt az ige, hogy a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatással támad közöttetek. Vagyis azért adatik ez a szenvedés a mi életünkbe is, az Úr Jézus nevének a megvallásával, meg a hitnek a megélésével, az üdvözítő hitnek a megélésével, hogy az emberbe láthatóvá váljék az a Jézus Krisztus, aki bennünk él. És Jézus azért engedi meg ezeket a szenvedéseket, hogy tisztítson bennünket, és magának hűséges népet formáljon. És ez olyan valahol az volt bennem, amit többször is mondtunk már, hogy ez olyan, mint az aranynak meg az ezüstnek a tisztítása. Igaz? Az aranyat ezüstöt tűzzel tisztítják. És minél tisztább egy fém, annál több szenvedés éri, annál több tűz. Annál tisztább lesz az az arany. Igaz? Szokták mondani, az 50-es évek példája jutott eszembe, hogy régen egyszerűbb volt, mert az 50-es években rögtön ki lehetett deríteni, hogy ki van hitben, meg ki nincs hitben. Biztos hallották már a testvérek ezt, mert többféle formában elhangzott, hogy bement valaki egy terembe, és azt mondta, hogy aki nem veszi komolyan az Úr Jézus, vagy aki komolyan veszi az Úr Jézus Krisztust, hogy is volt pontosan, aki a hitét komolyan veszi, az maradhat a terembe, de aki akar, most még elmehet. És akkor rögtön kiderült, hogy a terembe kiköveti komolyan az Úr Jézust, állítólag ez megtörtént, többféle helyről hallja ezt az ember, mert akik féltek, már pedig az 50-es években azért volt miért félni, mert akkor tényleg üldözések voltak, komoly üldözések voltak, és bizony többen voltak olyanok, akik felálltak és elmentek. És akkor az illető meg azért ez egy poénnal fejeződik be, mert azt mondta, hogy na most már lelkész úr, leülhet és folytathatja, mert elmentek a képmutatók. És azért úgy kíváncsi lenne az emberrel, nyilván a mai világban ezt nem nagyon lehetne ilyen értelemben megtenni, mert most nincs az a fajta rendszerbeli fenyegetettség, mint volt abban az időszakban, de azért akkor rögtön kiderült az, hogy ki követte komolyan az urat, és ki az, aki csak azért ment oda, mert valami fajta más célból. És azért mondja itt az ige, hogy a szenvedés az megpróbáltatással jár, hogy Isten mindig megpróbálja a hitünknek a valódiságát, hogy valódi a hit én bennem. És a hit valódisága, arról viszont azt mondja a Szentírás, hogy a ti hitetek az becsesebb az aranynál, meg az ezüstnél. Tehát tekinthetünk úgy az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünknél, hogy az sokkal többet ér, mint bármennyi arany. Pedig azt egyre értékesebb tudjuk az aranyról. És azzal folytatja itt a ige, ami egy kicsit olyan furcsának tűnik számunkra talán, hogy az a amennyiben részesülünk a Krisztus szenvedésében, annak örüljünk. Hát a szenvedésnek nem szoktunk örülni, igaz? Tehát azért nem örül az ember. És akkor hogy mondhat ilyet? Tehát az emberben rögtön ez jön, hogy mondhat ilyet az ige, hogy örüljek a szenvedésnek, amikor a szenvedésnek az ember általában nem örül. Sőt, még jobban kiélezi Péter apostol, mert azt mondja, hogy amennyire részesültök a Krisztus szenvedéseibe, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének a megjelenésekor újjongva örülhessetek. Magyarul, ha egyre többet szenvedünk a Krisztusért, egyre többet kellene örülnünk. Hát ezt aztán meg az ember már úgy emberi módon abszolút nem tudja úgy elfogadni, hogy minél többet szenvedek az Úr Jézusért, annál jobban kellene örülnöm. Márpedig az ige itt ezt mondja. És nyilván itt nem egy olyan fajta örömről van szó, egy ilyen hip-hip-huráról, vagy egy ilyen állandó örömteli lelkületről, hanem sokkal inkább a szívnek egy belső öröméről, amivel az apostolok is nagyon gyakran szembesültek, ahogyan olvassuk például az apostolok cselekedeteiben egy igét, illetve két igét szeretnék felolvasni. Az egyik az apostolok cselekedetei 5. fejezetének a 41-42. versét. Ott azt olvassuk, ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe előtt, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Jézus Krisztus Jézust a templomban és a házanként. Tehát megtiltották, igaz az apostoloknak, hogy Jézus nevébe tanítsanak, és ezért gyalázták őket, ők pedig azt mondják, hogy ennek ellenére örültek, mert Krisztusnak a nevéért szenvedtek gyalázatot. Tehát erről beszél itt az ige, vagy ugyanezt a gondolatot olvassuk a római levélben, Róma 8:17-ben, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei az Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is fogunk dicsőülni. Tehát nyilván itt a jelenre vonatkozóan azt mondja az ige, hogy azért örülhet a hívő ember, mert tudja, hogy az Úr Jézus Krisztus valóság. És az az élet, ami itt befejeződik, az tovább folytatódik a vele való közösségben. És ha itt nem is feltétlenül olyan értelemben, mert a szenvedés az fájdalommal jár, de lelki értelemben örülhetünk, hogy a Krisztusért kaptuk ezeket az üldöztetéseket, vagy azokat a gúnyokat, szenvedéseket, azért, mert Jézus megmondta, hogy akik követik őt, azok ugyanúgy, igaz, ahogyan a hegyi beszédben mondja, ismerik ezt a testvérek, ezt az igét, hogy boldogok vagytok, hogyha az én nevemért üldöznek benneteket, ahogyan itt a Máté 5-ben, Sziági, gyere be, hozzál egy széket, légy szíves, bocsánat, nem hoztunk, vagy semmi hozzá, segítsen neki. Széket. Feri bácsi, gyere egy kicsit eljébb, és akkor oda tudjuk. Rendezkedünk. Jó, jó az. Semmi baj. Jókor jöttél.
Jó, persze.
Tehát azt olvassuk a hegyi beszédben, hogy boldogok, akiket az igazság, boldogok azok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekbe, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Tehát itt az ige egyrészt nyilván a jelenre vonatkozóan is mondja ezt, hogy az Úr Jézus Krisztus nevének a megvallásáért és a ővele való élettel együtt, ha valaki üldözést szenved, az örülhet, hiszen bőséges a jutalma a mennyben. Tehát nyilván azt ne várjuk a mai világba, hogyha valaki Jézusnak a követője, az itt ezért feltétlenül jutalmat fog kapni. Mert az ige mindig azt mondja, és itt is ugyanezt mondja a Péter első levelében a 4. fejezet 12-től 19-ig olvastam át. 12-től 19-ig, hogy azt mondja, hogy amennyiben részesültek, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Tehát ez az újongva örülés, ez akkor lesz nyilvánvaló, amikor a felkent vagy az Úr Jézus Krisztus lelepleződik, amikor megjelenik, amikor visszajön. Mert akkor látni fogja a világ, és mi pedig meg fogjuk tapasztalni annak a valóságát, hogy amit a Biblia mond, az igaz. Hogy Jézus visszajön. És ezért egészen másképpen fogunk tekinteni azokra a mindennapi nehézségekre, szenvedésekre, amelyekre most esetleg másképpen tekintünk, mint akkor, ezért segít nekünk ebben az ige, hogy megérthessük, hogy az a valóság, amit ő mond az igéjébe. Hogy az Úr Jézus mindig igazat mond. Ami a mi életünkben talán nagyobb realitás ilyen szempontból, ezen gondolkodtam, amit itt a ige mond, azzal folytatja a 14. vers, hogy boldogok vagytok, ha gyaláznak benneteket a Krisztus nevéért. Ez a gyaláznak vagy gúnyolnak benneteket, igaz más fordításba, ez azért sokkal gyakrabban ér bennünket, vagy legalábbis én tapasztalom ezt, szoktam tapasztalni a gyerekek részéről, hogy gúnyolják az embert a hitéért. Tehát gúnyolják, olyan kis idétlennek, nem teljesen normálisnak, és lehetne mondani különböző dolgokat, azért, mert az ember az Úr Jézus Krisztusnak a követője. Tehát erre mondja az ige, hogy ennek ellenére mondhatjuk azt, hogy boldogok vagyunk, vagy a másik fordítás azt mondja, hogy áldottak vagyunk. Igaz, nem azért, mert gúnyolnak bennünket, hanem azért, mert Krisztusnak a követői vagyunk, és nyilván, ha gúnyolnak bennünket, ez bizonyos értelemben felismerése annak, hogy jó úton járunk. Bármennyire is furcsának hangzik ez, abban az értelemben, ha Jézus nevéért gúnyolnak bennünket. Tehát nem azért, mert mi csináltunk valami ostobaságot, vagy butaságot, vagy értelmetlen dolgot, azért, ha gúnyolódást kap az ember, akkor azt megérdemeljük. Tehát, ha az ember valami olyas valamit csinál, ami nem helyes, ami nem úgy kellett volna tennie. De ha Isten nevéért, vagy az Úr Jézusnak a nevéért gúnyolnak bennünket, arra viszont az ige azt mondja, hogy azért boldogok vagyunk, azért áldottak vagyunk. Azért, mert őt képviseljük ebben a világban. Egy nagyon szép rész, erre vonatkozóan a 69. Zsoltárból, ezt szeretném elolvasni, az Úr Jézusról mondja ezt az ige, de magunkra is vehetjük ezt a részt. Azt mondja a 69. Zsoltárnak a 8. versétől a 13-ig, mert érted vállaltam gyalázatot, érted borítja szégyenpír arcomat. Idegenné lettem testvéreim számára, anyám fiai sem ismernek rám, mert a házad iránti féltő szeretet emészt. Rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Sírtam és bőtöltem, gyötörtem magam, de ez csak gyalázatomra vált. Ha gyászruhát öltöttem, szóbeszédért miatta. Engem szólnak meg a kapuban üldögélők és a borivók nótái. Igaz, ismerjük különösen azt a ígerészt, hogy a házad iránti féltő szeretet emészt engem, amikor kiűzi a kufárokat az Úr Jézus a templomból. Ez az ő szenvedéséről szól, de bizonyos értelemben szólhat a Krisztus követő emberről is, akiket gyaláznak akár a testvére. Én emlékszem, amikor a saját rokonaim előtt éltem meg, hogy hát én nem voltam elég jó református, mert úgymond, bár a többiek nem tudták, hogy mennyit járok, vagy mennyit nem református templomba, de hát én mondtam, hogy hiszek Jézusban. És hát mert ez már elég volt ahhoz, hogy a rokonok, vagy olyan értelemben testvérek, mert nekem nincs testvérem, édes testvérem, de a rokonok, nagyszülők, meg nagynénik, meg mit tudom én, hogy hát ez az ember kikattant, vagy hát ez szektás lett, hát mi az, hogy hisz az Úr Jézus Krisztusba. Tehát az ember nyilván megéli ugyanazt a fajta kivettetést, vagy elkülönítést, annak ellenére, hogy igazából nem tudják, hogy ők kit gúnyolnak, mert nem ismerik az Úr Jézust. És nyilván nekünk ilyen esetben meg mindig az lenne a dolgunk, hogy az ember bizonyságot tesz arról úgy, hogy vágyakozzanak arra az Úrra, aki bennünk lakik, hogy meg akarják ismerni. És előttem volt az, hogy ez egy fantasztikus megtiszteltetés Isten részéről, hogyha bennünket Jézus nevért gyaláznak. Ez egy megtiszteltetés. Annak ellenére, hogy mi ezt nem így érzékeljük, vagy kellemetlenül hat nekünk a környezetünkbe, vagy esetleg úgy érzi az ember, azért, mert az ő nevéért szenvedünk, őt gyalázzák, amikor a bennünk lévő Urat gyalázzák, mi viszont dicsőíthetjük őt. Tehát ez is olyan ellentmondásnak tűnik, de mégis így van, mert erről beszél az ige, hogy a Krisztus nevéért gyaláznak bennünket, igaz? Azért a Krisztusért, aki szabadító, aki üdvözítő, aki megváltó, mert Krisztusnak a neve ezt jelenti, vagy Jézusnak a neve ezt jelenti, a Krisztus pedig a felkentett, a messiást, az egyedüli messiást. Tulajdonképpen Istennek a fiát, ahogyan beszél erről a Szentírás. És azért gyaláznak bennünket, aki egyedüli megoldást hozhatna az ő életükre vonatkozóan is. És az ember úgy egyrészt, az embernek ez fáj, hogy miért nem értik meg az Úr Jézusnak a szeretetét. Másrészt pedig itt az ige talán azért hangsúlyozza ezt, hogy ne essünk önsajnálatba, hogy ne legyen az emberbe benne az, hogy ezért sajnáljuk akár magunkat, vagy milyen nehéz helyzetben vagyunk, milyen szerencsétlenek vagyunk, mert sokszor a hívő ember, vagy bizonyos fajta hívő körökben benne van ez a fajta mentalitás. Ez megtiszteltetés, hogyha bennünket az Úr Jézus nevéért gyaláznak, és kiközösítenek, annak ellenére, hogy ők nem tudják, hogy tulajdonképpen mit tesznek, vagy mit mondanak, hiszen ismerjük az Úr Jézus életét, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek, nem tudják, fogalmuk sincs erről. Tehát ez a második dolog, ami itt az egyik az, hogy örülhetünk az Úr Jézus nevéért viselt gúnyolódásnak, gyalázatnak, a másik, hogy boldogok vagyunk. És van egy harmadik is, amit mond itt az ige, azt mondja, hogy megnyugszik rajtunk a dicsőségnek a lelke, az Istennek a lelke, a Szentlélek, Istennek a szelleme. És ez megint ugyanezt a gondolatot erősíti, hogy hát kinyugodott meg az Istennek a szent lelke. Nagyon jól tudjuk ezt az új szövetségből. Az Úr Jézus Krisztuson. Igaz, rászállt a lélek, a Szentlélek, és megnyugodott rajta. Tehát, ha megnyugszik rajtunk a Szentlélek, ez azt jelenti, hogy mi bizonyságot tettünk a környezetünkbe az Úr Jézusról, és az ő nevéért gyaláznak bennünket, viszont Isten lelke megerősíti azt, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy Istentől kapunk megerősítést arra vonatkozóan, és ezért is örülhetünk, ezért is lehetünk boldogok, hogy Istentől kapunk megerősítést, hogy a mi nevünk fel van írva a mennybe. Mert ez egy megerősítése annak, hogy mi hitben járunk, az ő nevébe vetett hitben. Volt ennek egy másik jelentése is számomra, hogy gondolkodtam rajta, hogyha megnyugszik rajtunk a Szentlélek vagy Isten szelleme, akkor jobban megismerik az Úr Jézus Krisztust. Ha hitben járunk, és valóban komolyan vesszük a hitet, az üdvözítő hitet, akkor egyre jobban megismerjük Jézusnak a szenvedéseit. Egyre jobban megismerjük, hogy ő kicsoda valójában. És Isten azt akarja, hogy őt minél jobban, egyre jobban ismerje. Igaz, ahogyan énekeljük is, hogy minél inkább lássuk a valóságát annak a fajta mérhetetlen szenvedésnek, amit értünk vállalt, és mi azt nem érdemeltük meg. És milyen hálásak lehetünk ezért, hogy a kárhozatból kiragadott bennünket. Hogy nem nekünk kell a kárhozatba menni, hanem ő halt meg az én bűneimért. Az ember, ha hitben jár és hitben erősödik, akkor nem véletlenül van abban az énekben, hogy a hitnek a keserű pohara, hogy az ember megismeri, hogy mennyire nem magamon múlott ez, mennyire érdemtelen vagyok a kegyelembe, és mennyire nagy volt Istennek a szeretete hozzánk az Úr Jézus Krisztusban. És van egy harmadik jelentése is ennek, ha Isten szelleme megnyugszik rajtunk, az, hogy hitben megerősödünk. Hitben, és erre is nagyon nagy szükségünk van, amiről az előbbi szó volt, hogy a hitbeli megerősödés az azt jelenti, hogy Isten a szenvedés tüze által kiégeti bennünk a salakot, a szennyeződést, a saját magunk óemberi természetéből fakadó, visszahúzó erőket, ami megint csak szenvedéssel jár, mert az emberi természetünk az nem akarja ezt, viszont Isten lelke, vagy Istennek a szelleme pedig ezt szeretné bennünk erősíteni, hogy mi az ő útján járunk, hogy őt kövessük. Aztán volt itt már szó erről, amivel itt tovább folytatja az ige, hogy ne szenvedjen közöttetek, mint gyilkos vagy tolvaj valaki. Viszont itt még van két szó, aminen szeretnék megállni, hogy ne szenvedjen úgysem, mint gonosztevő vagy más dolgába avatkozó. Ez a gonosztevő eredetileg azt jelenti, hogy bálványimádó. Tehát ennek inkább lelki-szellemi tartalma van ennek az igének, hogy ne szenvedjen közülünk senki úgy, mint valami bálványnak, vagy valami olyannak a rabja. A gonosztevő az nem csak azt jelenti Isten szavában, hogy valaki valami rosszat tett, valami gonoszat tett, hanem gonosz tételt jelent az, hogyha valaki bálványokat imád. Például, igaz, ismerjük Gedeon történetét, hogy felállította a Bál oltárt, és amikor Isten elhívja Gedeont, akkor az első, az édesapja, Gedeonnak az édesapja, és az első dolga Gedeonnak az, hogy lerombolja a Bál oltárt, ott, ahol élnek. És ezért azt mondják az apjának, hogy engedd ki Gedeont, mert meg akarják ölni. És ő azt mondja, ilyenkor a fiú tanítja az apját. És az apa már a fiú mellé áll, és azt mondja, hogy nem engedi, avagy Bál majd harcoljon magáért. Tehát gyakorlatilag az apa is megértette azt, amit a fián keresztül értett meg, hogy a Bál az egy idegen valami, igaz, termékenység kultusz övezte, és nyilván Isten házába, vagy az Istennel közösséget vállaló ember életében nem lehetett ilyen. És hát nagyon sok ilyen dolog lehet a mai világban is, ami bálványként állhat az ember elé, még akár családtag is. Ha jobban, nem véletlenül mondja az ige, ha jobban szeretjük akár a gyerekünket, feleségünket, vagy saját magunkat, nem lehetünk az ő tanítványai. Most ez nem azt jelenti, hogy nem kell szeretnünk a körülöttünk lévőket, dehogy nem. Hanem leginkább az Úr Jézus Krisztust kell szeretnünk. És ha Jézust jobban szeretjük, akkor jobban fogjuk szeretni a saját szeretteinket is. Tehát az ige inkább ezt hangsúlyozza ezzel, hogy meg nem gyűlöljük igazott a szerepe, ha meg nem gyűlöljük akár a saját magunkat is, vagy saját rokonainkat, akkor nem lehetünk az ő tanítványai, és ott az szerepel az eredeti szövegbe, hogy hátrább helyezzük az Úr Jézust valakinek a kedvéért. Lehet egy unokának a kedvéért, vagy lehet egy gyereknek a kedvéért, vagy bárminek. És nem szabad. Jézusé, az Úr Jézusé, Istené az első hely. És őt kell követnünk. Tehát az, hogy bálvány, az a mai világban nem feltétlenül egy ilyen aranyborjúként jelenik meg, bár nyilván ennek is megvan a maga realitása. És beszélt nekem ez az ige egy másik dologról is, ami nem csak a nőtestvérekre igaz itt, hogy vagy ne legyünk olyanok, mint a más dolgákba avatkozók. Tehát ne azért szenvedjünk, azért mondtam ezt, mert a Timóteusi levélben olvasunk ilyenről, bár közöttünk nincs ilyen, de azért szeretném elolvasni ezt az igét, az 1 Timóteus 5.13-ba, ahol ugyanez a gondolat szerepel, azt olvassuk itt, 1 Timóteus 5.13, egyszer s mint semmittevők is, akik megszokják, hogy házról házra járjanak, de nem csak semmittevők, hanem fecsegők is a más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amelyeket nem kellene. Pál apostol óvja így a fiatal özvegyeket. Ott a faluban, ahol lakunk, van egy nő, már idősebb, nem tudom, hogy özvegy, művésznőnek nevezik ott a környéken, mert volt valami énekes pályafutása, de ez a hölgy rendszerint járja a házakat. Az egyik ház, másik ház, és amíg én térülök, fordulok, vagy valamit csinálok, már többször hát látja az ember, mert ott megy el előtte, az egyik házból hordja a másik házba a híreket. Na most itt, amit az ige mond, azért ez egy nagyon-nagyon dolog, nehéz dolog, vagy éles dolog lehet, hogy ne legyünk a más dolgával vonatkozók. Tehát nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, ha valaki segítséget kér, vagy tanácsot kér tőlünk, vagy olyan valamiben segítségére tudunk lenni, amiben előre vihetjük valakinek az életét, vagy a lelki fejlődését, hanem inkább nekem azt juttatta eszembe, hogy én okosabb akarok lenni, mint a másik ember. Nem ismerem a másiknak az élethelyzetét, és olyan dologba szólok bele, az eredeti szó az azt mondja, hogy ne legyünk más dolgainak a kifürkészői. Tehát amikor az ember annyira foglalkozik a másiknak a dolgával, vagy az életével, de a saját maga dolgát viszont elhanyagolja. És van ilyen típusú ember, aki sokkal többet foglalkozik mással, igaz, amit szoktak mondani általában ilyen esetre is igaz, hogy de jó lenne XY-nak itt ülni, mert ez a bűn ő rá vonatkozik. Mert valakit esetleg látunk egy adott alkalommal, amikor Isten igéjét hallja az ember, és tudja az, hogy annak az embernek tényleg ez a problémája, de az ember saját magát viszont nem látja ilyen élesen. És ez, azért mondtam, hogy ez nem csak a nőkre vonatkozik, mert itt fiatal özvegyeket említ Timóteus, de férfiakra is, hogy ne avatkozzunk olyan szinten a másik dolgaiba, ami nem viszi valakinek előre a lelki fejlődését. Ne fürkészünk, hanem a magunk dolgaival legyünk elfoglalva. Azzal, hogy mi az Úr Jézus Krisztusban jobban megerősödjünk, és az ő örömére tudja élni az ember az életét. És nyilván ez nem mindenkire vonatkozhat, de az ember azért érzékeli, hogy mi emberek olyanok vagyunk, hogy azért sokat szeretünk beszélni. És ne avatkozzunk bele másik ember életébe, ha nem ismerjük a másik ember körülményeit olyan mértékben, hogy segítségére tudunk venni. Szeretetben valamit előre tudunk vinni a másik ember életébe, és ne pedig úgy érzékelje a másik, hogy na ez az illető beleavatkozott az életembe, mert ilyet szoktunk mondani, vagy szokta így esetleg érzékelni, vagy érezni az ember. És megint visszatér az ige, ugyanarra a gondolatra, amiről az előbbi szó volt, viszont ha valaki keresztényként szenved, akkor ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Tudjuk, hogy először Antiókiában nevezték keresztényeknek azokat, akik a Úr Jézust követték. Ez a Krisztiánus szóból származik. Ez azt jelenti, hogy Krisztus követő. Vannak olyan biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy először, elképzelhető, hogy ez igaz, hogy először a keresztény név az gúny név volt. Gúnyolták a keresztényeket. Én a metodistákról tudom, hogy a metodizmus, például a Wesleynek a tanítása úgy keletkezett Angliába, hogy gúnyolták őket, hogy módszereskedők. Ez a módszereskedők, ez azt jelentette, hogy komolyan akarták venni a Szentírást. És minden egyes szentírási tanításnak igyekeztek utána járni, hogy úgy éljenek, vagy azt tegyék. Nyilván ebből kialakult egy téves felfogás is, ezen belül a törvényeskedés, de eredetileg, ami később pozitív lett, a metodizmus, azt eredetileg gúnynévként használták, és el tudom képzelni, hogy ilyen értelemben ez is gújnév volt, az, hogy keresztény, mint az, hogy német, az is gújnév volt eredetileg, mert a szlávok nevezték a németeket Nyemecnek, így keletkezett a német szó, mert azt jelentette, hogy nem értem. Nem értették a németeket, és így keletkezett, tehát legtöbbször a valamilyen elnevezést egy másik nép ad egy másik népnek, és az, hogy keresztény viszont, vagy az, hogy keresztjén, igaz, ahogy ezt használjuk, az kimondottan pozitív tartalmú. Tehát kimondottan pozitív tartalmú, és ez az apostolok cselekedetébe is látszik, akkor, amikor Pál apostol, igaz, majdnem ráveszi az egyik elöljárót arra, hogy keresztjénné legyen, akkor már pozitív értelemben használják ezt a kifejezést, és hát nyilván az apostolok, vagy az Úr Jézusnak a tanítványai, vagy mi is mindenképpen csak pozitív értelemben használjuk ezt a nevet, hogy Krisztusnak a követői. És hát nyilván ezen a néven mindig Istennek kell dicsőséget kapnia, vagyis nem nekünk kell megdicsőlnünk. Tehát ha szenvedünk is Krisztusért, azért az ember ne a maga vállát veregesse meg, hanem az Úr Jézus nevének kell, ahogyan itt mondja, ha keresztény szenved, Istennek a Isten nevének kell megdicsőlnie ezen a néven, hogyha olyan helyzet ér bennünket. Isten nagyon sokszor felhasználja a szenvedést arra vonatkozóan, hogy az ő országát építse. Igaz, hogyha valaki bizonyságot tesz arról, hogy benne az Úr Jézus lakik, és lehet őt követni, akkor azzal nyílik lehetőség arra igazából, hogy valaki megismerje az Urat. És lehet, hogy először valaki gúnyolódik, vagy elutasítja, de lehet olyan az életében, hogy idővel megtér, és akkor már dicsőíteni fogja ezt a szent nevet. Vagy ugye eszembe jutott Círus király is, aki egy világi király volt, perzsa uralkodó, és őt is arra indította Isten, hogy Isten országának az ügyét vigye előre, hiszen tudjuk, hogy ott Esdrás idejébe elrendelte a hazatelepülést, illetve a templomnak a építését. Előttem volt még az, hogy Isten mindig igazságos. Egy kicsit talán olyan nehezen érthető ilyen vonatkozásban ennek az igének a befejezése, hogy azt olvastuk itt, hogy Isten, ha először rajtunk kezdődik az ítélet. Ezt olyan, az ember úgy olyan, kicsit olyan, talán emberileg azt lehet mondani, hogy olyan furcsának fogadja el, hogy hát miért pont rajtunk. De volt már erről szó, hogy Isten megtisztítani szeretne bennünket. Érdemes lenne elolvasni, de nem fogom most, az Ezékiel könyvének, ha otthon van a testvéreknek ideje, akkor olvassák el az Ezékiel könyvének a 8. 9. fejezetét, ahol egy ítélet van Jeruzsálem felett, azért, mert Istennek a népe teljes mértékben eltért az Úrtól. És ott azt olvassuk az Ezékiel 8.6b-be, hogy az én szentélyemnél kezdjétek el az ítéletet, mondja ott az ige. Tehát az ítélet abban az értelemben, hogy azok, akik az Úr Jézus neve mellett vannak, vagy az Úr Jézus követői, azokra nem vonatkozik ez. Itt nyilván nem az utolsó ítéletről beszél az ige. Tehát nem arról az ítéletről, ami majd bekövetkezik ezen a világon, hanem abban az értelemben beszél az ítéletről, hogy a szenvedésnek a tüze, vagy a külvilágnak a negatív hozzáállása a hívő ember életéhez, ami úgy tűnik nyilván, hogy ítélet, és hát nyilván Istennek a megvizsgáló szeretete is, hogy milyen az embernek az élete. Az, hogy Isten tisztítani akar bennünket a szenvedéseken keresztül, az ugyanúgy igaz, mint ahogyan azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a mi ítéletünk is, amikor itt ítélkezünk most pozitív értelemben, akkor azt mindig a családunkon keresztül kezdjük el. Igaz? Tehát itt azt hiszem, hogy itt egy olyan dologról van szó, hogy inkább jobb azt a szeretetet mondani, hogy az ember azt szeretné, hogy a családjába a családtagjai hitben járjanak. De hogyha mi szeretjük őket, akkor nagyobbak az elvárásaik is velük szembe. szeretnénk, hogy hitre jussanak. És én azt gondolom, hogy itt is ugyanerről van szó, hogy azért kezdődik az Isten házán, mert Isten szeret bennünket. Akik követjük őt, belünk szembe nagyobbak ilyen értelemben az elvárásai, azért, mert szeretné, hogyha az életünk egyre közelebb kerülne ő hozzá. És nyilván ugyanígy, ahogyan a gyerekeinkre vonatkozóan is, az emberben az van benne, hogy a legfontosabb ne az, hogy különböző sikereket érjenek el. Úgy sokszor azért úgy elszorul az én szívem, arra vonatkozóan, akik a gyülekezetünkbe elmaradoznak bibliaóráról, vagy vasárnapról, hogy érdekes, amikor a gyerekeknek különböző programjaik vannak, akkor mindig van idejük. És ez nem baj, mert a szülő a gyerekekért él. Na de ugyanilyen fontos mondjuk egy szülőnek az, hogy a gyerekének örök élete legyen. Márpedig, hogyha nem hozzuk őket gyerekalkalmakra, bibliaórákra, Isten tiszteletekre, akkor hogy ismerik meg az Úr Jézust? Akkor nem kerülnek vele kapcsolatba. És ez a fontosabb. Én azt gondolom, hogy itt erről, vagy nekem ez jött elém, hogy bárcsak mondjuk az, hogy legyen egy nagy egyetemi diplomája, vagy egyetemi tanár valaki, ugyanolyan fontos lenne egy szülőnek a világi kariver mellett az, ami sokkal fontosabb, hogy mi van az örök életével. Hogy nyilván nem ezen múlik, mert ettől függetlenül, hogy valaki elérhet különböző dolgokat, amellett még lehet hitben élő, de sokkal fontosabb, mint az, hogy világilag valaki sikeres legyen. És a vége, ennek az igének a befejezése azt mondja, hogy és ha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös? Ezt én nem úgy értettem, mert a Biblia összefüggésében, hogyha valaki egyszer elfogadja az Úr Jézus Krisztust, aki hisz, az üdvözül. Ezt nem azt jelenti itt ez az ige rész, amit egyesek magyaráznak ezzel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban, hogy tudnélik, alig-alig menekül meg, jöjjön veszíteni, én nyugodtan, hogyha jön, vagy hozunk egy
szépen. Maska mászkát itt aztán.
Ja, azt hittem, hogy Zita. Hát szerintem nem olyan lényeges az. Ez fontosabb az ige talán, mint egy macska. Tehát visszatér... Zita néni? Zita néni?
Sanyi, hozzam egy széket.
Egy széket hozzá, Sanyi, légy szíves, jó? A Zita néninek. Hagy tudjon leülni.
Csak a Sanyi Zicát érte.
Tehát itt ennek a, de megvárom még visszajön a Sanyi, hogy van itt egy ilyen igerész, amit szoktak egy kicsit félremagyarázni egyesek, akik szeretnék a Bibliában mindenképpen a kegyelemből való kiesést valamilyen igerésszel megmagyarázni, és ezzel kapcsolatban szokták ezt mondani például, hogyha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös. Tehát itt nem arról van szó, hogy aki Krisztusban megigazítatott, aki elfogadta a bűneinek a bocsánatát, annak nincs örök élete, annak örök élete van. Tehát aki egyszer átment a keskeny úton, vagy a keskeny úton van, aki egyszer megbánta a bűneit, odavitte az életét, elismerte, hogy az én életem, az nem tudom megtartani, nem tudok megmenekülni magamtól, és meglátja az ember a bűneit, és elfogadja Jézusnak a kegyelmét, csokoláciteményi, tessék leülni. Annak üdvössége van, és azt a Biblia az egész összefüggés rendszerében tanítja, hanem itt inkább az a hangsúlyos nekem ebben a befejezésben, hogy ha az igazi alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös, vagyis, hogy sok szenvedésen keresztül kell menni az embernek, a hívő embernek, ha komolyan veszi a hitet, és erre vonatkozik ez a kifejezés, hogy alig vagy nehezen. Itt inkább az a hangsúlyos, hogy az istentelen ember viszont nem fog megmenekülni. Tehát aki megtagadja az Úr Jézust, és aki nem fogadja el a kegyelmet, az tulajdonképpen azt utasítja vissza, ami egyetlen egy lehetőség lenne arra vonatkozóan, hogy megtartassék az életet. Tehát nem arról van szó, hogy el lehet veszíteni a kegyelmet, hanem arról van szó, ha valaki visszautasítja, akkor utána viszont nem lehet ezzel senkit vádolni, hogy miért nincs azon a helyen, ahogy a Lukács 16-ba olvassuk, igaz, a gazdag esetében, amikor felemeli a szemeit a pokolban, és nagyon szenved, és át akar menni, akkor azt mondja neki ott az ige, hogy bizony a két terület között nincsen átjárás. Tehát létezik valóságos dolog a kárhozat az istentelen ember számára, vagy a mindvégig megtagadó, Krisztus megtagadó ember számára, viszont a legsúlyosabb bűnt elkövető ember számára is ott van az Úr Jézusnak a kegyelme, ehhez viszont mindig kell a személyes döntés. Tehát személyes döntés nélkül nincs, hogy ha valaki meg akarja ragadni, az megragadhatja Istennek a szeretetét, vagy Istennek a kegyelmét. És itt a befejezés, hogy tehát Isten akaratából szenvednek, azok is jó cselekedetre ajánlják lelküket a hű teremtőjüknek. Az az ige jutott eszembe, hogy legyél hű, vagy legyünk hűek, mint halálig. Tehát, hogy tudjunk hűségesek lenni mindvégig az életünkbe, megmaradva Krisztusnak a szeretete mellett, akkor is, ha gúnyolnak, bántanak, támadnak bennünket, mert annak igen-igen nagy jutalma van. Igaz, amikor Pál apostol elragadtatik a harmadik égig, arról beszél, hogy ott hallott olyan beszédeket, amelyek kimondhatatlanok. Tehát valahol úgy volt bennem ez az öröm, hogy az, vagy ez a ige rész, hogy az az öröm, azért mondja itt az ige, hogy újongva vagy kimondhatatlanul fogunk örülni az Úr Jézus Krisztussal, hogy nincs az a fajta szenvedés ezen a világon, amit a Jézussal való együttlét ki ne tudna pótolni, és el ne tudná felünk felettetni annak a szenvedésnek a mértékét, amit bármit, vagy bármilyen fokú kint is, amit az Úr Jézus Krisztusért kapunk, vagy az Úr Jézus Krisztusért éri az életünket. Tehát tudjunk kitartani mellette, és legyünk hűségesek mindhozzá, és bármennyire is furcsának hangzik talán első olvasásra ez az ige, de tényleg így van, hogy az Úr Jézusért viselt szenvedések azok az embernek a lelkét megtelítik örömmel, boldogsággal, és Istennek a szent lelke megnyugszik rajtunk, mert megerősíti bennünk azt, hogy mi Jézus Krisztusnak a követői vagyunk, és hát bárcsak így lenne, nyilván az ember nem a szenvedést várja, azok úgy is jönnek, hanem inkább az ige azt erősíti meg bennünk, hogy tartsunk ki mindvégig Jézusnak a neve mellett és a ővele való közösségben. Amen.